Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istenünk igéjét a Márk evangélium a 6. fejezetéből, a 45. verstől az 52. versig terjedő szakaszból. Márk evangélium a 6. fejezetének 45. versétől az 52. verséig terjedő szakaszából így szól hozzánk az ige. Jézus azonnal sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előre a túlsó partra Bétsajda felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután pedig a kenyérszaporítás követően elbocsátotta őket, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor látta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert szembe fújt a szél, hajnaltájban elindult feléjük a tengeren járva, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak, mert mindnyájan látták őt, és megrettentek. De ő azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szer fölött csodálkoztak magukban. Mert a kenyerekből még nem okultak, és a szívük kemény maradt. Isten szent lelke áldja meg ezt a csodálatos történetet, hogy üzenete, vigasztalása a mi szívünkig is eljuthasson. Jöjjetek, hívjuk ehhez segítségül az urat imádságban. Mindenható Úrunk, hálás a szívünk mindazokért a dolgokért, amelyekben megtartottál, amelyeken átsegítettél az elmúlt héten. Köszönjük, hogy erőt adtál nehéz feladatokhoz, erőnkön felüli dolgok elvégzéséhez, elhordozásához. Köszönjük, hogy mellettünk voltál karnyújtásnyinál is közelebb, amikor bajba került az életünk. Köszönjük azt is, hogy ha örömökkel örvendeztettél meg bennünket. Ha a szívünk, a lelkünk egészen terált, figyelhetett és boldog lehetett a tudattól, hogy te vagy az Istenünk. Könyörögve kérünk ebben az ünnepi órában is a te akaratodat, úgy közöld velünk, hogy szívünkben, lelkünkben mosoly, vigalom támadjon, hogy boldogok legyünk a veled való találkozásban. Urunk, kérünk, add, hogy ne olyan földhöz ragadtak, olyan lemondók, olyan panaszkodók legyünk, csak amilyenek lenni szoktunk. Hadd tudjunk igazán rád csodálkozni, hiszen te mindenható Isten vagy. Könyörögve kérünk, segíts, hogy a csodálkozásból aztán még nagyobb hit és bizalom is hadd tudjon felépülni, hogy bármit tartogasson a jövendő a számunkra, te benned találjunk rá megoldást. Kérünk, szólíts meg, kérünk, legyél itt közöttünk. Ámen. Énekelt imádságunk az egyúttal egy bűnvallás is lesz most. A 345. dicséretnek az első versét énekeljük, mely alatt a gyerekek gyermekistentiszteletre mennek. A 345. dicséret első versével imádkozunk. Ím nagyisten, most előtted szívem kitárok. És akkor hadd hangozzanak ezek a bíztató szavak, amelyekkel Urunk bűnvalló imádságunkra felel. A Királyok első könyve 8. fejezetének a 61. versét olvasom, tehát a Királyok első könyve 8. részének a 61. versét, Salamon templomi imádságának utolsó mondatát. Legyen a szívetek teljesen az Úré, a mi Istenünké. Járjatok rendelkezései szerint, és tartsátok meg parancsolatait úgy, mint ma. Foglaljunk helyet. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Nem csak ma hallottuk ezt az igei idézetet, hanem azt gondolom, hogy mindannyian ismerjük már a példabeszédek 4. részének a 23. verséből. Noha abban a könyvben nagyon sok a gyakorlati életre vonatkozó tanács is olvasható, itt mégsem arra gondol a Szentírás szerzője, hogy a szívünkre fizikailag figyeljünk oda. Nem arról szól, hogy sportoljunk és együnk olyasmiket, amik a szívnek nem ártanak, hanem arról, hogy nem mindegy, hogy a szívünk milyen lelkület, milyen hangulat, milyen hozzáállás szintere. A helyes mindig az, ha a szív és az ész együtt hozza meg a döntéseket, és ha mindez Isten hitben történhet, abból fakadhat. Hogyha a szív eléggé bízik az Isten ígéreteiben, és az ész segít a szív emberi érzelmeit fékezni, és az Isten ígéreteit pedig igazán a súlyukon kezelni, akkor van esélyünk arra, hogy valami igazán jó döntést hozzunk. Az Úr Jézus csodáit, amelyeket tett földi élete során, nagyon sokan látták. De mivel a szívük kemény maradt, sem hinni nem tudták ezeket a csodákat, sem pedig viszont szeretni a csodatévőt, még kevésbé megbízni benne. Az jó, ha felfedezzük Isten csodáit. De ha a szívünk keménysége miatt nem kezdünk el ezekre építeni, szeretni az Istent, akkor csak csodálkozásra futja, és ahogy népünk bölcs mondása mondja, minden csoda 3 napig tart. Hát ezért van az, hogy nagy veszélyekben valakik nagy dolgokat mondanak, hú, ha hazakerülök, járok a templomba. 100-ból 1, ha betartja. Mert minden csoda 3 napig tart. Mert hiába tesz az Isten csodát, ha kemény szív fogadja az Isten szeretetét. Nem lesz rá válasz. Szóval ma arról lesz szó, miért olyan fontos, hogy figyelj oda a szívednek az állapotára, lelki értelemben véve. Az elsőre felolvasott történet az Úr Jézust a rá legjellemzőbb cselekvések közben mutatja. Imádkozik, aztán meg csodát tesz. Elindul a tanítványai után, megsegíti, megmenti őket. Szóval az első olvasatra kiviláglo üzenet, ami bizonyára mindannyiunknak eszébe jutott, amikor olvastuk a napi igék sorában ezt az igét, vagy hogyha most hallottuk, az az, hogy az Úr Jézus ott van a szükséges pillanatban, segít, hogy megment bennünket. Vannak a történetben azonban olyan, az első olvasásra mellékesnek tűnő részletek, amelyek, ha többször végig gondoljuk ezt a történetet, mégiscsak valami fontos üzenetet hordoznak. Úgyhogy ezekre fogunk figyelni. Az egyik ilyen momentum, hogy a tanítványok az Úr Jézus útján járva kerültek bajba. Nem a maguk szalonnáját sütögették, nem a maguk érdekét keresték. Nem kószáltak el. Emlékszünk, segédkeztek a kenyerek kiosztásánál, amikor csak férfiból 5000-et etetett meg az Úr Jézus, szinte a semmiből és a családtagjaikat is. Majd amikor ennek a csodának vége lett, mert mindenki jól lakott és összeszedték a maradékokat 12 tele kosárral, akkor úgy hallottuk, hogy maga az Úr kényszerítette őket, hogy menjenek, keljenek át a tó túlsó partjára, amíg ő elbocsátja a sokaságot és egy kicsit elcsendesedik. Ez a kényszerítés nyilván valamiféle nyomatékos kérése lehetett az Úr Jézusnak, hiszen a kényszerítés szó fogalom igazán nem illik ő hozzá, hiszen ő maga a szeretet, a kényszerítésnek, a kényszernek pedig egyáltalán nincs szeretet tartalma. Nincs olyan ember, aki a kényszerítést örömmel fogadná, mert a kényszer mindig rossz, nincs tekintettel a másik ember érzelmeire, talán még az érdekére sem, hanem az csak egy követelés. Meg kell tenned, és kész. Az viszont, ha az Úr Jézus nyomatékosan kért, vagy akár felszólított, nyilván sokkal jobban esik már a fülünknek. Az eredeti szöveg is inkább ezt jelenti, vagy úgy is mondhatom, hogy ezt is jelenti, és nem valamiféle hatósági, erőszakos kényszerítést, tehát nem valamiféle kiabálásként kell ezt a kényszerítést elképzelnünk, hanem egy nagyon határozott kérésként, amire nem szabad, hanem nem illik nemet mondani. De hát miért kellett az Úr Jézusnak nyomatékos kéréshez folyamodnia? A tanítványok talán nem akartak magukban elindulni. Nem akartak az Úr Jézus nélkül menni. Talán féltek attól, hogy amíg nem lesz velük, addig történik valami érthetetlen. De az is lehet, hogy attól féltek, hogy az Úr Jézus előre küldi őket, de majd nem megy utánuk. És akkor mindennek vége. Nem akartak ők Jézus nélkül elindulni, ez egy szép gondolat egyébként. Ezért kellett nyomatékosan kérni őket. Ismerjük ezt mi is, van olyan, mikor valaki mindenáron velünk szeretne lenni, és nem tágít, nem lehet lebeszélni róla, ha esetleg mi nem akarjuk, hogy állandóan velünk legyen. Valahogy el kell tántorítani a szándékától, de úgy, hogy ne bántódjon meg. Hát ilyenkor van a nyomatékos kérés. Ekkor várlak, jöjj, de most kérlek, hagyj egy kicsit magamra, mert mással is foglalkoznom kell. Szóval az Úr Jézus így kérte nyomatékosan a tanítványokat, hogy hagyják egy kicsit magára, amíg ő az Atya előtti elcsendesedésben megpihenhet, erőre találhat a további szolgálat végzéséhez. Nagyon érdekes és elgondolkodtató, hogy ezek szerint mégsem mindig az használ az Isten ügyének, ha úgymond elmegyünk azzal, aki hív bennünket a hegyi beszédet idézve. Ha Jézus előbb el akart csendesedni, és csak azután indult tovább, hogy az övéivel legyen, hogy segítse, kísérje őket, akkor talán ezt még nekünk is jó lenne megszívlelni. Talán időnként nekünk is szabadna az Istennel való saját kapcsolatunkat komolyabban venni, még akár a szolgálatnál is. De nyilván ez nem egyszerű, hiszen ha mi valakit, aki segítséget kér tőlünk, arra kérnénk, hogy jöjjön vissza egy fél óra múlva, mert mi most éppen imádkozni kezdtünk, hát akkor lehet, hogy az illető többet nem is jönne vissza. Hát ezt azért nyilván nem tehetjük meg senkivel, még az imádság okán sem. Arra azonban mégis csak figyelmeztet ez a kis motívum bennünket, hogy az imádság az sokkal fontosabb a cselekvésnél. Mi emberek mindig tenni akarunk valamit az Istenért. És aztán a végén a saját útjainkat járjuk, jó célok érdekében rossz eszközökkel. Milyen jó lenne, ha az Isten engednénk cselekedni. Az imádság fontosabb a cselekvésnél. Mi magunk szeretnénk az Isten országát építeni, és úgy véljük, hogy az Istennél sem a szavak számítanak, hiszen szavakkal már tele a padlás, hanem a tettek számítanak, és ez nagyon sokszor egyébként így is van. Talán gondolkodás nélkül is nekivágunk a dolgoknak azért, hogy az Isten országa épüljön. Tehát kedves testvérek, mégiscsak az Isten lelke az, aki az egyházat építi. Az, hogy mi a következő teendő. És ennek megtételéhez az erőt, biztonságot a Szentlélektől imádságban kell és lehet átvennünk. Ahogyan az Úr Jézus imádkozva indul, hogy a kenyér szaporítás után a következő csodát megtegye, nekünk is csak így lehet szolgálnunk. Az élet minden területére igaz ez egyébként, de az Istennek való szolgálatra különösképpen. Ha csak teszünk ész nélkül, abból semmi jó nem fog kisülni. Nyilván ennek az ellenkezője az talán még rosszabb, amikor naphosszat csak tervezgetjük, hogy mit fogunk csinálni holnap, de az a holnap soha nem jön el. Az a jó, ha nem csak előre gondolkodunk, hanem imádkozunk. Erő és tanácskérés az imádság attól, akinek van ereje és van bölcsessége, és információja is ahhoz, hogy mi helyesen döntsünk. Bármibe fog, hidd el testvérem, azzal csak segítesz a dolgon, ha előtte imádkozol, az Isten vezetését és erejét elkéred. Talán úgy vagyunk vele sokszor, hogy most nincs idő imádkozni, cselekedni kell. Vigyázz, nem biztos, hogy jót szül ez a dolog. Az Úr Jézus is az imádkozás véget küldte el hamarabb a tanítványait. Ugyanakkor itt ennél többről is szó van. Jelentősége lett annak, hogy ő csak később ment utánuk. Ez nagyon szöget ütött a fejembe, hogy vajon miért írja azt már, hogy az Úr Jézus megközelítette a vízen hánykolódó hajót, de nem azért, hogy azonnal megmentse őket, hanem azért, mert el akart menni mellettük. Máshová indult Jézus? Később indult, de előbb akart volna odaérni. Miféle megmentési kísérlet az, ha a bajba jutottak azonnali kisegítése helyett valami más történik? Bocsánat a példáért, de annyira kézenfekvő. mintha befordulna a baleset utcájába a szirénázó mentőautó, és a maga gyönyörű pompájával végig száguldana mellettük. Látjátok, milyen szépek vagyunk? Merítsetek ebből erőt! Ugye milyen furcsa dolog? Megy feléjük, látja, hogy küszködnek, de el akar menni mellettük. Nos, itt nincs tévedés, a magyarázat végtelenül egyszerű. Ennek a csodálatos elhaladásnak, erőfelmutatásnak több ószövetségi bibliai párhuzama is van. Mózesnek és Illésnek is úgy mutatta meg az Isten a dicsőségét, ha visszagondolunk és emlékszünk rá, hogy elvonult előttük. Mózes, mikor felismerte annak a feladatnak a nagyságát, amelyet az Úr rábízott, arra kérte Istent, hogy mutassa meg az ő útját, és ismertesse meg vele a dicsőségét. A Mózes második könyve 33. és 34. fejezetében van leírva. Illés pedig, amikor Áháb és Jezábel, a királyi pár halálra üldözte őt, ugyanígy félelmében a Hóreb hegyen az Isten dicsőségét látta meg, 1 Királyok 19. fejezete. Ha valóban befolyásolták, és miért ne befolyásolták volna ezek a párhuzamok az Úr Jézus szándékát, akkor itt is arról van szó, hogy ő bátorításképpen akart elmenni a tengeren járva a hajó mellett. Imádkozott, majd a bajba jutottaknak a hatalmát megmutatandó eredt a nyomukba. Nem csak az imádkozás véget küldte előre tanítványait, hanem azért is, hogy megmutathassa, milyen óriási hatalmat adott neki az Atyaisten. Világos, hogy ami egy mentőnél büntetőjogi kérdés lenne, ott hagyni a helyszínt, az az Úr Jézusnál a terápiának a része. Ha a mentő elhalad a baleseti helyszín mellett, akkor felháborodást, kétségbeesést okoz. Ráadásul minden pillanat számít ilyenkor. A sérült életébe kerülhet a késlekedés. Az Úr Jézus azonban már a megjelenése, az árnyéka, a ruhája szegélye által is tudott nyugtatni és gyógyítani. Mert hát a belévetett hit az, ami a megmenekülést elhozza. Éppen ezért annak is bőven elegendőnek kellett volna lenni a tanítványok megnyugvásához, hogy az Isten fia hatalma teljességével elsétál mellettük ezen a szeles, viharos tengeren. Lehet, hogy már nem volt fizikai esély arra, hogy a tanítványok elérjék a túlsó partot. Minden erejük elfogyott, ott lötyögtek, hánykolódtak ennek a tónak a kellős közepén, azonban megjött Jézus, és a tengeren jár, tud rólunk, lát minket, minden rendben, megnyugodhatunk. Ez lett volna az elvárható reakció. Hiszen Mózes és Illés is erőt merített abból, amikor látták az Isten dicsőségét. Meg lehet attól erősödni, hogy felismerjük a harcaink között Istennek a jelenlétét és hatalmát már akkor is, ha csak elhalad előttünk, azaz nem segít konkrétan, de jelzi, érezteti, hogy velünk van, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Amikor Illés és Mózes meglátta, hogy az Úr elvonul előttük, mind a ketten megerősödtek az előttük álló feladatokra. Pedig őt nem is szemtől szembe látták az Urat, mert akkor meg kellett volna halniuk. Bezzeg a tanítványok. Ők szemtől szembe látták az Isten fiát, az Úr Jézust. Rövid idővel azelőtt egy csodálatos, semmiből készített vendéglátás, nem csak szemtanúi, de cselekvő tagjai voltak. Tudhatták volna, hogy ő a testben megjelent Isten, akit, mint rabbit, mint a mesterüket minden nap láthattak. És amikor a tengeren feléjük haladt, mégsem ismerték fel, hanem kísértetnek vélték. És így nem is meríthettek erőt a Krisztus megjelenéséből, hanem még inkább megijedtek. És végül csak az segített rajtuk, amikor az Úr Jézus beszállt melléjük a hajóba, és lecsendesítette az ítéletidőt. A csodából értettek 3 napig, de a Jézus megjelenéséből nem. Hát itt szükségesnek is érzi Márk evangélista, hogy megjegyezze. Ennek az volt az oka, hogy még mindig nem értettek az egészből semmit. Nem tanultak a kenyerek példájából, mert a szívük még kemény volt. Tehát az volt a probléma, amit az igehirdetés elején, sőt már az énekekben is feszegettünk, Nem mindegy, hogy milyen szívvel fogadod az Isten közeledését. Íme a Jézus nélküliségnek, a hitetlenségnek a félelme még odáig is eljuthat, hogy az ember az egyetlent, a megmentésére érkező Úr Jézus sem tudja felismerni. Milyen iszonyatos dolog ez. És nem csak a tanítványokkal fordulhatott ez elő, hanem bennünket is mindig fenyeget. Részünk lehet ilyen szörnyű élményben, ha elhanyagoljuk a Krisztus megismerését, vagy ha próbáljuk ugyan megismerni, de a szívünk kemény. Ha megismertük és megszerettük az Úr Jézust a Szentlélek belső bizonyságtétele nyomán, akkor minden körülményben fel kell ismernünk őt. Azonban abban az esetben, ha a szívünkben nincs mindig hely Jézus Krisztus számára, akkor nem fogjuk érteni, és nem fogjuk felismerni őt az életünkben. Bizony attól a pillanattól, hogy ő megismertette magát velünk, nekünk ápolnunk kell a hitünket, azaz engednünk kell, hogy a Szentlélek vezessen bennünket. Hogyan vezet bennünket? Úgy, hogy az igével rendszeresen foglalkozunk, gondolkodunk rajta, utána járunk, időt szánunk rá, imádságra és ige tanulmányra. Hiszen ezek a tanítványok, ne felejtsük el, az Úr Jézus parancsára indultak el a tengeren. Miután csodásan szaporított kenyeret osztottak az Úrral. Csodákat éltek át, csodákban segédkeztek Jézusnak, és az ő útján jártak, oda mentek, ahova az Úr Jézus küldte őket. Mégis olyan helyzetben találták magukat, hogy fel se ismerték a megváltót. Elfeledkeztek a messiásukról, és annyira megrettentek, hogy nem volt számukra menekvés az ő jelenléte. Minden addigi tapasztalatuk kevés volt tehát, hogy megtartsa őket a lelkileg helyes úton. Pedig csodákat láttak, pedig az Úr útján jártak. Mi lehet ennek az ellenszere? Szakíts időt az Isten igéje számára. Hogyan ismerhetnénk fel az Úr Jézust, ha egyszer nem is ismerjük őt rendesen? És hogyan jelentene az ő jelenléte segítséget, ha azt sem tudjuk, hogy micsoda hatalomnak a birtokosa ő, hogy mit jelent, amikor ő a hatalmát felmutatja előttünk? A legtöbbször Istennek a mi életünkben sem az a szándéka, hogy kivegye a kezünkből az életünket, a problémás dolgot, és helyettünk megoldja, hanem az az ő szándéka, hogy ránézve, ráhallgatva mi találjuk meg a helyes megoldást. Milyen érdekes, hogy nagyon sokan ismerik ezt az elvet a gyermeknevelésből, és ott talán alkalmazzák is. Mikor középiskolás koromban egy gyülekezeti nyári táborban segédkeztem, az óvodás résztvevők valami nagy rendetlenséget hagytak maguk után. Én össze akartam pakolni, mire az egyik anyuka így szólt hozzám: ez nem jó megoldás, hívjuk csak vissza őket, hogy ők tegyék helyre a játékokat, amiket szétdobáltak. Hiszen ők játszottak velük, ők hagyták szét ezeket a játékokat. Így is tettünk, visszahívtuk őket, a gyerekek nagy nehezen rá lehetőek lettek, rendet raktak. Testvérek, ha mi tudjuk, hogy a gyerekeink nem a beszédből tanulnak elsősorban, hanem abból, hogyha kipróbálják, ha meg is teszik azt, amiről szó van, akkor higgyük el, az Isten is tisztában van ezzel. És jól értsétek, az Isten nem akar helyettünk pakolni, hanem minket akar megtanítani a helyes életre. Ott van velünk, figyel, erősít, de ha nem muszáj, akkor nem veszi át az irányítást, nem avatkozik be az életünkbe, csak a tanításával és az ő dicsőséges jelenlétével. Mondom nektek, a tanítványok számára is bőven elegendőnek kellett volna lennie a vízen járó Úr Jézus látványának. Csak hát ehhez az Úr nagyságán kellett volna gondolkodniuk, meg azon, amit eddig láttak, tanultak tőle, nem pedig azon, hogy milyen nagy veszélybe kerültek. Nem nézték volna kísértetnek az Úr Jézust, hanem a rettegés, hanem az Istenbe vetett bizalom lett volna a fő gondolatuk. Ha a félelem nem keményítette volna sziklává a szívüket, hanem ha a reménység lágyította volna azt. De tudjuk is ezt jól, a félelemben lévő, a rettegő ember görcsben van. Úgy ijedünk meg, hogy összerándulunk, görcsben. Milyen kellemes érzés ehhez képest, amikor az ember békességgel van a családja körében, amikor nem kell szorongani, nem kell feszengeni. A félelem keményít, hát még a rettegés. Az Istenbe vetett remény pedig oldja ezeket a görcsöket. A másodjára felolvasott mondat, amelyet úgy vezettem be, hogy ez hát az a vigasztaló szó, amellyel az Isten a bűnvalló imádságunkra felel, Salamon templom szentelő imádságából szólt hozzánk, legyen a szívetek teljesen az Úré, a mi Istenünké. Járjatok rendelkezései szerint, és tartsátok meg parancsolatait úgy, mint ma. A nép akkor a salamoni templom felépülése, felszentelése idején nagy fogadalmakkal ígért örök hűséget Istennek. De ezt sajnos számtalanszor megszegték, elfelejtették, sőt letagadták. Salamon pedig azért imádkozott már jó előre, hogy ez majd ne így legyen, hogy a kezdeti, az ünnepi lelkesedés megmaradjon bennük. A mai napunk üzenete is ez. Testvérem, vizsgáld meg a szívedet! Milyen a keménysége? Az élet meg akar keményíteni, hogy olyan legyél, és a szíved is olyan legyen, mint a kő. De az Isten lágy, hívő, szerető szívet akar belénk teremteni, amely nem szorul görcsbe az első rossz hír hallatán, de még a sokadik után sem, mert azt tudja sziklaszilárdan, mert azt tapasztalta meg, hogy az Isten csodatévő Úr, hogy ő rá mindig lehet számítani. Hát ehhez a szívünknek az Úrral kell megtelnie. Tehát vele kell foglalkoznunk, és nem szabad megengedni magunknak, hogy legyenek napok, hetek, akár órák, amikor az Isten eszünkbe sem jut. Hát ezt fogalmazta meg Salamon is így, hogy járjatok rendelkezései szerint, és tartsátok meg parancsolatait úgy, mint ma. Jusson mindig eszedbe, hogy a világot vezető élő Isten szeret téged, és gondja van rád. Ezt teheted azért, hogy a szívedet tisztán megőrizd, hogy ezt a gondolatot nem engeded háttérbe szorulni. Így fog a szívedből örök élet kinőni, így nem kell soha többé rettegve élned, hiszen már tiéd az Isten győzelme. Testvérek, mindannyian tudjuk, hogy sokszor a mi életünk is olyan, mint egy viharos elnyeléssel fenyegető tenger. De a Krisztus minden vihar felett úr örökre. Bízzál hát benne, reménykedő szívvel. Amen.